Meghatódva állok itt, és engedjék meg, szeretettel köszöntsem mindannyiukat. Elsősorban kedves feleségemet, Sziszikét. Dalma asszonyt. Klára asszonyt. Tompa Anna professzor asszonyt és Hámori József alelnök urat. És mindannyiukat, kedves barátainkat, ismerőseinket, akik eljöttek ide. És az itt megbúvó, illetve most már nem is megbúvó diákokat a Batthyány Stathmann László Idősek Akadémiájáról. Jó itt lenni, és meg kell mondjam, hogy miután az Alma Materrel fejeződött be a portréfilm, engedjék meg, hogy erre emlékezve, és nem véletlenül köszöntöttem Hámori professzor urat is, hagyd mondjam azt, hogy az első latin könyvem, első gimnazista koromban, tehát 60 évvel ezelőtt, az ő könyve volt, mert örököltük a háború alatt, egymásnak adtuk át, és abban az volt, hogy ora et labora. Imádkozzál és dolgozzál. És még volt valami benne, non scole, sed vitae discimur. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. És ebből egy kicsit az Alma Matert kitágítva azt mondjam, hogy ez az egész űrbárka, amit Földnek nevezünk, lényegében a mi nagyiskolánk. A természet benne a tanító, mesterünk, és az élet nem más, az életünk, mint maga a bizonyítvány. És azon a pályán, amit mindannyian végigjárunk, ki rövidebb ideig, ki hosszabban, ez a bizonyítvány fogja eldönteni, hogy vajon hogy sáfárkodtunk mindazzal, amit egyrészt hoztunk magunkkal, másrészt hozzáadtunk magunkból. Ezzel a sáfárkodással lényegében azért hozakodok elő, mert minden szintjén az emberi életnek vannak meghatározó alap folyamataink, ilyenek a genetikailag kódolt alapjaink sejtszinten, szervszinten és szervezetszinten, de ott vannak a sáfárkodásnak az elemeit összegyűjtő életúti, személyes részvételünkből származó módszerek, ahogy megtanuljuk az életet, és ahogy ezt az élet ívet, amit úgy hívunk, hogy személyes élet, hogyan éljük végig, és mi lesz belőlünk. Amikor az idősödésről és az idős korról gondolkozom, akkor elsősorban azt hangsúlyozom, hogy valami hihetetlen, hogy az univerzumban ezt a földgolyót választotta az élet, ezt az űrbárkát, és hihetetlen, stabil és következetes agresszióval keresi a mindennapi életben a helyét, és megsemmisíthetetlenül gyarapodik, szaporodik, és ez az életnek tulajdonképpen az alapvető jellegzetessége is, a szaporodás, és minden erre a szaporodásra épül rá. Majdnem azt kell mondjam, hogy a természet a szaporodáson kívül igazán semmire sem figyel. Csak az ember. Csak az ember, ez az én vezérelt tudatos lény, aki sokkal, de sokkal tovább képes arra, hogy tartalékaiból, és ezek örökítő anyagokkal is meghatározott tartalékok, sejtszinten, és személyes ismeretek szerzésével fölvértezett személyes tartalékai is túléli és túl teszi magát a szaporodás ciklusán, és ez jelenti azt a bizonyos idősödést, amely az emberi életíven belül ezt a folyamatot ráadásul személyessé is teszi. Nincs két egyformán idősödő ember. Amikor Leonardo da Vinci, az Homo Universali, föltette a kérdést magának, halála előtt nem sokkal, hogy vajon melyek voltak azok a dolgok, azok a jelenségek, amelyeket ő a csodálatos elméjével, ezt már én teszem hozzá, nem tudott megválaszolni. Az első kérdése az volt magához, miért kék az ég? Nem tudta. Ő még nem tudta, hogy a fény spektrumából a levegő összetevői hogyan nyelnek el, és hogyan vernek vissza bizonyos hullámhosszokat. Ma már tudjuk. Meg tudjuk magyarázni. A második kérdése, hogy miért hasonlítanak az utódok az őseikre? Világos, azt a kettős spirált ő nem ismerhette, és nem is tudta. Voltak feltételezései, de nem tudta megmagyarázni. Ma már megpróbáljuk. A harmadik kérdés az volt, miért öregszünk, és miért halunk meg? Máig nem tudjuk. Csak próbálgatjuk megközelíteni, hogy vajon mi lehet ennek az alapja. Az egész életünknek lényegében a célját nagyon egyszerűen Leonardo da Vinci megválaszolatlan kérdései után azért több mint 200 évvel ezelőtt van Borhávé kitűnően illusztrálta és mutatta be. És az ő véleménye az, mint ahogy látjuk is, fenntartani a test töretlen egészségét, a szellem állandó élénkségét, a szellem állandó élénksége után a nyugalmát is megőrizni, és ezeket a késő öregség, amikor a betegség és küzdelem nélkül a test és lélek búcsút mond egymásnak. Milyen egyszerű, milyen csodálatos. Nem kell ehhez sokat hozzátenni. Ez ma a tudományosan alapozott világunkban, és a tudományosan alapozott kutatásainkban is vezér motivunk lehet. Pearson volt az, aki a 800-as évek vége felé egy festményében, ahhoz képest, hogy statisztikus és matematikus volt, kitűnően ábrázolta az életívet, amelyen, ahogy ma mondjuk, művi megfogalmazással, szakszerűbben esélyeinket és kockázatainkat. Az életben maradást és a halálunkat meghatározó esélyeket és kockázatokat csodálatosan ábrázolja, hiszen ha látjuk ez a kis tákolmány itt, ez nem más, mint az anyaméh. Ott még teljes biztonságban vagyunk, mindentől védve, illetve ma már tudjuk, hogy ott sem vagyunk teljesen biztonságban, de azért mégiscsak valami védelemmel indulunk, de ott leselkedik a kockázat. Lent guggol ugyancsak a kockázat, ez a csontváz, a halál. Bármelyik pillanatban megsemmisíthet. És akkor elindulunk ezen az íven. Csodálatos ez az ív. Ifjú, lendülettel, az örök ifjúság vágyával, az ifjúság minden tudását magában átélő vágyakkal, és elérkezik az életív közepére, körülbelül a csúcsra, a delelőre. Közben innen már a kockázat megpróbálja lelövöldözni. A halál mindent kitalál, mindent megpróbál az élő emberrel szemben, és milyen érdekes, hogy itt az életívnek a lehajló részénél ez a halál, vagyis a kockázat leteszi a fegyverét, de nem kell pazarolnom a töltényeket, fölösleges, úgyis leesik már magától is. Pearson csodálatosan látta és ábrázolta ezt az életívi kockázati rendszert, És azt kell mondjam, egész életünk nem más egyedileg is, közösségileg is, világnépességileg is, mint esélyek és kockázatok aránya szerinti boldogulás. Vonatkozik ez mindenre. Az egészségünkre, betegségekre, a betegségek következményeképpen a halálunkra. Nyírő Gyula volt az, akinél, miután visszautasítottam 5 éves koromban a professzionális pszichiátria gyakorlását, és nem mentem akkor azonnal oda, azt mondta, hogy foglalkozz valami olyasmivel, mikor a klinikára végül is beálltam, ez 1957. szeptember 1-je volt, foglalkozz valami olyasmivel, ami téged nagyon érdekel, és nagyon szereted. És akkor elkezdtem a betegekkel foglalkozni. Tehát, ha szabad bemutatkoznom még kiegészítésképpen, a klinikumból indultam. Az embertől indultam, a beteg embertől, mégpedig nem is akármilyen beteg embertől, emberektől, az idegrendszerükben, személyiségükben, pszichéjükben és emberi kapcsolataikban károsodott, súlyosan érintett emberektől. Azt hiszem, ez egy nagyon nagy dolog volt számomra. Abból a mikrokozmikus végtelemből, az univerzum makrokozmoszába gondolkodó emberi utamon feltétlenül fontos volt az emberközeliség. Ott tapasztaltam meg azt már 1-2 éves orvosi koromban, hogy mit jelent a szociálisan izolálódó embernek, mit jelent a szenzorosan, tehát az érzékelő rendszerében valamiképpen gátolt, beszűkített embernek a valósághoz való viszonya, milyen szörnyű következményekkel járnak ezek, mivel jár az, hogyha az akkori korban, az 60-as években a lencsét, a szürkült lencsét az idős embernél kivették, és még nem volt beültethető lencse, hanem volt egy nagyon vastag, 24 dioptriás üvegből készült szemüveg, amin keresztül csak csőlátó volt, de amíg ahhoz eljutott, hogy ezt föltehesse, addig rögzítették, addig nem volt fény, addig nem volt kapcsolat, addig nem volt mozgás, és ezek a betegek sorra zavartá, nyugtalanná váltak, halucinálni kezdtek, és miután, mint kicsinas, az idősebb kolléga mellett, aki be volt oda osztva a konziliáriusnak, a szemészeti klinikára, jártam át, döbbentem rá, hogy a szenzoros, a beáramló ingerek meghatározó szerepet játszanak az idős emberek lelki, testi, pszichikai egyensúlyának a fenntartásában. De mást is tanultam. Azt is megtanultam, hogy hasonlóképpen a betegségük folytán a kapcsolataik megszakadnak, azok a kapcsolatok, amelyek a mindennapi ember számára, ha valakihez valamihez valóva tartozást jelentik, akkor ugyancsak fölborul az egyensúlyuk, és lelki betegségeik mellett még ez a kapcsolati szakadás, a társas-társadalmi magány, vagy a társas-társadalmi izolálódás súlyosbítja a betegséget, a gyógyulást rendkívül megnehezíti. Miért is foglalkozunk, és miért is foglalkoztam még az idősödéssel? Mert azt a disputát, azt a vitát, amit Cicero és Cato, vagy Cato és Cicero bonyolított le több mint 2000 évvel ezelőtt, azt rendkívül módon megjegyeztem magamnak egy olvasmány során. Ő tudnék azt mondta, Cato, egy pillanatra, itt van Cato, azt mondta, hogy az idősödés nem más, mint súlyos problémák sorozata. Mégpedig mindinkább kiszorul a társadalomból, a mindennapi életből, mindinkább elerőtlenedik, mindinkább elvesznek az örömei, és ennek következtében természetesen még jobban közeledik a halál. Cicero erre fölvette a kesztyűt, és azt mondta, mindez formálisan igaz, de nem igaz, mert. És felsorolt egy sor ellenérvet, és bizonyította, hogy a legidősebb korú emberek is, köztük például Szofoklész, olyan képességekkel rendelkeznek, amelyet az idősödésük nem mosott el, nem szüntetett meg, hanem példásan élték az életüket. Szofoklész tudnék a népes családja 90 éves korában beperelte, és gyámság alá akarta helyezni, és mondván, most már éppen ideje, hogy az öreg átadja nekünk a birtokot, és kormányozhassuk mi. Szofoklész állt elébe, perem megjelent, mint alperes, és a bíróság ugye felolvasta a vádakat, majd Szofoklész a hón alatt odavitt tekercset, kitekerte, és felolvasta az éppen akkor készülő csodálatos drámájának egy részét. Olyan csodálatos hatással volt a bírákra és a hallgatóságra, fölpattantak, óriási üdvrivalgással köszöntötték, vállukra emelték, és természetesen megnyerte a pert, elvesztették a felperesek, és még hosszú időn keresztül, néhány éven keresztül kormányozta birtokát teljes szellemi frissességgel. De lépjünk tovább. Végül is, amikor idősödésről és időskorról beszélünk, jó tisztáznunk, hogy most naptári évek szerint gondolkozunk, vagy valami másképpen is. A naptári évek szerint tudnék a Világegészségügyi Szervezet beosztása legújabban egy kicsit megváltoztatta a képet az idősödés folyamatairól. 50-60 éves korban az áthajlás koráról beszélünk, majd 60-75 éves kor az idősödés kora, 75 éves korig, tehát jó magam is benne vagyok, 75 és 90 éves kor között beszélünk csak időskorról, 90 és 100 éves kor az agkor, és 100 év felett matuzsálemi korról beszélünk. Úgy tűnik, hogy ez nem véletlenül alakult ki, ez az új beosztás, de ez csak a naptári éveket jelenti. Az idősödés és az időskor önmagában egyedi különbözőségekkel óriási módon kihívja a naptári életkorokat, és egyáltalán nem fedi, mert lehetnek fiatalos öregek, ahogy Show mondta, és öreges fiatalok. De ezen túlmenően mindig meg szoktam említeni, bár egy kicsit gegnek tűnik az egyetemi oktatásban, hogy tudjátok, mondom a diákoknak, hogy mi az igazi különbség az idős és a fiatal között? Hogy az idős már volt fiatal, a fiatal még nem volt idős. De azt hiszem, hogy ez kifejez sok mindent, ezért természetesen a régi vágyát, az elixír, az életelixír utáni vágyakozás régi vágyát egy görög mitológiai esettel szeretném illusztrálni. Titonius volt, tudnék, az, aki Ladomeon király fiaként pontosan tudta, hogy a családban a papa félrelépett, és szeretője volt Aurora istenasszony. És miután tudta a fiú, Titonius, azt kérte az apjától, hogy apám, én szeretnék örök életet élni, mert olyan szép ez a világ, olyan csodálatos. A papa először óckodott, majd elment Aurorához, és azt mondta, figyelj ide, a fiam minden áron szeretne örök életet élni, add meg neki. Aurora ráállt, megkapta az örök életet. Csak egy probléma volt, hogy ahogy az idő telt, ő ugyan nem halt meg, de megöregedett. Ennek következtében minden nyomorúsága az úgynevezett öregkorban gyakorivá váló problémáknak nála föllépett. A csúz, a mozgászavar, a keserűség, a csalódottság, egy szóval az egész ember minden öregségét megélte. Elkezdett könyörögni az apjának, hogy apám, hát elfelejtettük megkérni az örök ifjúságot hozzá. Menj el az Aurórához, és adja meg nekem az örök ifjúságot. Az apja nagyon nehezen ráállt, elment hozzá, de erre Aurora olyan dübegerjedt, hogy menten tücsökké változtatta. Azóta is itt cirpel az ablakunk alatt nyaranként. Erre mindig gondoljunk. Természetesen ez egy nagy tanulság, és ahhoz, hogy ezt a nagy tanulságot valamiképpen a keserűségével föloldjuk, Arnaldus de Villanovának fogadjuk el ezt a kedves kis mondókáját, amit ugye az 1200-as években írhatott. Elveste magadtól minden súlyos gondot, hidd el, hogy sokat árt szertelen haragod, mértékletesen épp boroddal, étkeddel, így lészen hasznosabb, amit bévesz, hidd el. Mihelyen ebéd lesz, járni, kelni, kelj fel, ha szerét teheted déli álmot, hagyd el. A vizeletedet nálad ne szorongasd, úgy igyekezzél, hogy ezeket megtarthasd, hogy sok esztendőre napjaidat nyújtasd. Hát kérem szépen, ez a legjobb sorvezetőnk, és azt hiszem mindannyian érezzük, ennek minden szava igazságot jelent, mindennapi életünket gyakorlatilag is. És ha megnézzük és elgondolkozunk azon, hogy az egész idősödés folyamatának, ebből ezen a földi űrbárkán, végül is az alapegység mellett, akik mi vagyunk személyesen, a család az, aki a biztonságot adja, aki adja mindazt hibájával, problémájával, de egyben előnyeivel, védelmével együtt, akkor ez a család gyönyörűen jelenik meg Van Ostade képén, ahol egy boldog család, egy boldog nagy család van. Mennyi ilyen nagy családdal találkozunk, talán inkább kevesebbel, mint valaha, de a reményünk megvan. De azt elvitatni, hogy a család a lelki erőnek és annak a szellemi és lelki tartaléknak, amelyről szóltam, amely a genetikai kódokban rejtett tartalékokat megvalósítja, kiteljesíti, a család a lényeges alapja és segítője. Az asszonyok, a nők természetesen az idősödésük során sokféle szempontból hátrányt szenvedtek, szenvednek. Arról nem is szólva, hogy a nők általában a fejlettebb országokban túlélik a férfiakat sokkal inkább, mint ahogy azt hinnénk. És ha a korfát nézzük, egy úgynevezett korbeosztásos keresztmetszetét egy társadalomnak, egy népességnek, akkor ott a csúcs felé, a legidősebbek felé sokkal több nő marad meg, marad fönn, de milyen áron? Olyan áron, hogy sokkal több idősödésével gyakoribbá váló betegség, probléma érinti őket, és ezért érdemes azért ezt az érdekes és szép kifejező képet megnézni, ahol az asszony három életkoráról van szó. Indul ez a naív, kedves szépség, akinek úgy megörülünk, mikor megszületik, és aztán folytatódik a felnőtt, virágzó ifjúsággal és felnőtt női gyönyörűséggel, és aztán valahogy valami a nyomorúságokból is, meg egyebekből is valami ilyesmivé is válhat. Természetesen nem a jelenlévőkre vonatkozik ez. Milyen nehéz önmagunkkal szembenézni, amikor idősödünk. Ez a szembenézés azt is jelente, hogy van egy úgynevezett identitás, önazonossági probléma a korban előrehaladó embereknél, mégpedig úgy is hívjuk, hogy tükörkép, fenomén, jelenség. Nagyon nehezen nézünk tükörbe, amikor megváltoztunk. A fiatalság, az ifjúság zsengesége után, a frissesség, a sokszínűség után, mintha mások lennénk, és Rembrandt tökéletesen ábrázolja önmagán, pedig nem volt nagyon idős, fiatalon halt meg aránylag, a mai szemmel nézve, a mai WHO beosztás szerint, az áthajlás kora után éppen, hogy az idősödés első szakaszába lépett. És látjuk, hogy mennyi kiábrándultság, mennyi sajátos, ilyen furcsa érzés tükröződik az arcáról. Dürer ezt kivetítette, de önmagáról beszél, és önmagáról fest, amikor ezt a 93 éves embert, aki akkor igazán Matuzsálemnek számított már, a mai szemmel is, és a mai tudásunkkal is. Dürer egész fiatalon festette, és az volt az érdekesebben az öreg emberben, ezt a 93 éves öreg emberi portrét, ha nézem, hogy mint egy előre vetítette. Ma is vannak olyan technikák, amelyekkel fiatal korban meg lehet egy kicsit jósolni, előre lehet formálni a saját idősödésünket, egész furcsa képek jönnek ki. Természetesen a vitalitás fogja áttörni, az erő, a tűz, a lelkesedés és az emberi fönnmaradásnak az a tüze, amelyik genetikailag kódolt, de személyre szabottan jelenik meg, és ezt csodálatosan tükrözi Richelieu, bíboros, aki, uram, bocsá, még 90 éves korában is bizony váltott szeretőkkel vídította unalmas napjait adott alkalommal. Ő volt a vitális tónusnak, vagy ma úgy mondjuk szakszerűen a dopaminerg tónusnak az egyik csodája, de kellett hozzá a személyiség is. Az a személyiség, aki természetesen sok-sok titkot őriz, sok-sok furaságot, sok-sok ismeretlenen keresztüli talányt, és Tanguy képe éppen ezt tükrözi, ahol ebben a különlegességben van ennek a földi űrbárkának valami olyan leképződése, ahol az ember elidegenedése, az ember elidegenedésén keresztül az a különleges magányosság önti el, amire Magyar Imre professzor, belgyógyász professzor annak idején azt mondta az egyetemen, hogy kozmikus magányosság. Valóban valami kozmikus magányosság, és hogyha a nap a maga kis dobozában kifejezést még ráadásul átéljük, akkor ez a különleges vegyüléke a napnak és a kis doboznak, az ember lelkiségének, az ember személyiségének, az ember genetikailag kódolt, beírt programjaival együtt valamiképpen különleges magányosságát jelzi. Nagyon érdekes egy epigrammája Salvatore Quasimodónak, a Nobel-díjas költőnek, aki azt mondja, azt írta, hogy mindenki egyedül áll a föld szívén, mit átütött a nap egy sugara. Erről a képről asszociálom, és akkor azt hiszem, hogy ami ehhez kapcsolható még, az zenében is egy különleges élményt ad, hiszen Karl Orffnak balett zenéje, a Hold és balettje egy kicsi ízelítőt ad erről a különleges, furcsa élményről, érzésről, amely a világ mindenségbe ezen a földgolyón másfél méterével belelógó ember egyediségének, sajátosságának a kifejeződése. Hallgassuk egy pár másodpercig, keressük, mindenki keresi. Ha valaki ez valami, ez valahova meg tartozását. De ez a nyugtalan zene, ez a különleges zene kifejezi azt a Tanguy képet is. Kifejezi azt a magányosságot, azt a kozmikus magányosságot. És hogy ezt meg tudjuk tölteni, hogy ezt másképpen tudjuk tenni, ehhez kell a család, és ehhez kellenek a barátok, a kapcsolatok, vagyis annak a magányosságnak a feloldása, amely az úgynevezett harmadik élet szükségletünknek a meg nem valósulásából adódik, és az életúton keresztül és végig az idősödéssel kiteljesedik, mi több gyakoribbá válik, hogy tűnik a valakihez, valamihez, valahova tartozásunkat nem tudjuk biztosítani. Ebből származik az a lelki zavar, amit magányosságnak nevezünk, és az idősödéssel gyakoribbá váló magányossági, izolálódási, elszigetelődési, a fogyatékos fogyatkozásokkal, az érzékszervek fogyatkozásával, működési fogyatkozásával járó problémákkal együtt az idősödő ember számára az egyik legnagyobb kihívást is jelenti. A gyermekkor, ifjúkor, mint említettem is már, meghatároz későbbi életkori jellegzetességeket. Az ember személyességének a későbbi megnyilatkozása már megjelenik Hippokrátésznél, aki több mint 2000 évvel ezelőtt azt mondta, hogy mindenkinek olyan lesz az idősebb kora és az idősebb kori élete, amilyen az ifjúkori életének a stílusa, személyes élet stílusa, személyes élet módja volt. Erről beszélünk ma is, nem kell kitalálnunk, csak bizonyítanunk kell. Tudományosan kell bizonyítanunk, és ezt próbáljuk meg a mai életünkben. a mai tudományunk segítségével. Ez a vidám társaság tudik nem csak vidám, hanem itt sok minden látszik, ugye? A zucht, a függőség, a lehetőség, a kisgyerek, a kisgyerekek itt látják, pontosan átélik ennek a családnak a vidámságán keresztül azt is, hogy hoppá, de jó ez. Most nem akarok a dohányzásról beszélni, nem akarok a drogról beszélni, nem szeretnék beszélni az egyéb dolgokról, alkoholról, stb. De bizony, minél inkább frusztrálódunk, és minél hosszabban élünk, annál inkább kell megküzdenünk azokkal a feszültségekkel, amelyek, ha gyermekkorunkban a minta ott volt, akkor könnyen fokozzák és okozzák a függőséget, az ilyen vonatkozású zuchtot, a szenvedély folyamatoknak a felerősödését. És hadd nézzük akkor tovább, hogy a sejtelmesség, az átalakulás az ifjú korból a felnőtt koron keresztül, a felnőtt kori átmenettel és a felnőtt kor után az idősödéssel egy sajátos, úgynevezett konkrécióképben, milyen absztrakt módon, de szimbolikusan, milyen csodálatosan fejeződik ki. Valami olyasmi, amiben persze bele kell éreznünk és gondolnunk magunkat, nem lehet olyan egyszerre kitalálni, pedig ilyen az életünk. Tele van titokzatossággal, sejtelmekkel, megfoghatatlansággal, olyan átalakulásokkal, metamorfózisokkal, amelyek a személyiségünktől függően ugyan, de mégis nagy keretek között az élet ívnek azt a Pearsoni konkrétumát, a szellemi, a spirituális és egyéb idősödésünket végigkísérő, mély sejtelmekkel és érzelmekkel jellemezhető. Azt hiszem, hogy azért a célokat és a törekvéseket, a kitartó életúti fennmaradást Hokusai mester konkrétan is megírja. Az a Hokusai, akinek egyébként tucatnyi neve volt, tucatnyi foglalkozása, és többek között ő követte el azt, hogy amikor olyannya volt, és már idősödése során is fölment a padlásra, hogy a képeit megfesse, egy nagy vásznat vitt föl magával, elvetette a létrát, két kis kosarat is fölvitt, az egyikben leengedte az eredményeket, a másikban fölhúzta az életfenntartó táplálkozásának megfelelő ételeket, és addig nem is jött le, amíg meg nem festette. Én nagyon jól fogalmazott. Már 5 éves korától fáradozott a szem elé kerülő dolgok ábrázolásán. 50 éves korában még igen nagy számú rajza volt készen, de amit 70. életében, amíg mondja, alkottam, az mind jelentéktelen gyermek, de próbálkozás volt. Mert 73 lettem, mire ecsetem megérintette az igazi természetet. A színék most itt befejeződött, nem. Most jön a java. A váltás. 80 éves koromig még igen sokat fogok fejlődni, és amikor megérem a 90-et, behatolok a művészet lényegébe. Így se fejezte be. 100 éves koromban alkotott műveim valóban hasonlítani fognak a teremtés csodáihoz, de csak 110 éves koromban adatik meg nekem, hogy minden ecsetvonásom az élet teljességét foglalja magába, és fejezze ki, akik sokáig élnek, meglátják, mindez nem üres fecsegés. Hát szeretnénk megélni a saját 100 éves korunkat is, és természetesen, ha majd visszatérünk x év múlva ide, akkor erről is beszámolok, hogy én hogy éltem meg. Hát kérem, ott tartunk, hogy a kultúrtörténet, illetve az emberiség történetének néhány mozzanata után, talán még két dolgot hagy említsek meg. Az egyik, hogy a parányok tudományán keresztül, amit már említettem, próbáljuk ma megfejteni a tudomány módszerei, szemléletei segítségével, hogy vajon mi is történik az időben a legapróbb elemeivel az életnek, mi zajlik. Miért nő akkorára egyébként egy ember? Miért nő akkorára egy fa? Miért változik így, vagy úgy az idő mentén. Az idősödés és az öregedés konkrét megfogalmazását igazán ma sem tudjuk megmondani, de talán segít ehhez az a pár gondolat, amit elmondok. Az idősödés a genetikailag, tehát örökítő anyagok által meghatározottan végbemenő program sajátos időbeni változásainak jellegzetessége. Vagyis egy életíven keresztüli változások. És miután mi olyan kettős spirállal, DNS-sel rendelkezünk, amely kettős spirálként a végtelen idézőjelben variációk létrehozását eredményezi, és nem egy körköröset, mint az elemi élő egységek a Földön, ezért mi különbözünk is egymástól. És nyugodtan mondhatjuk, hogy az idősödés során nincs két egyformán idősödő ember. Nincs két egyforma idős ember, és ráadásul minél inkább idősödünk, annál inkább különbözünk is egymástól. Na most ez a változatosság és ez a fantasztikus színesség ráadásul összekapcsolódik mivel? Azokkal a demográfiai változásokkal, amelyek zajlanak a világban, és azok az adatok, amelyeket a népességkutatás és a népesség kor összetétele jelez, olyan változásokat mutat, amely a világ népességére vonatkozóan is izgalmas, mert a növekedés Indiában a legtöbb, legnagyobb, de hogyha ebbe belevesszük azt, hogy az időseknek az aránya hogy alakul, ugye, következőt kérném szépen, akkor azt is látjuk, hogy elmondok két-három adatot, hogy a világ őszül. Tehát nem csak népességrobbanás van, ugye három robbanásról beszélek, az egyik a népességrobbanás, soha 6 milliárd ember ezen a földi űrbárkán nem élt, tudomásunk szerint. A második robbanás a hosszabb életűség, soha relatíve ilyen hosszan nem éltünk, és a harmadik robbanás az információ robbanás. Ebben a bizonyos másodikban az idősödésből származó idős emberek részvétele és részaránya olyan módon változik, amire senki soha nem gondolt volna, hogy elérte a 500 milliárdot a Földön a 60 évesnél idősebbek aránya és száma, és ezen belül robbanásszerűen a legidősebbek, vagy legalábbis az időskorúak is részt vesznek ebben a robbanásban, ami azt jelenti, hogy 60 millió körül, most már talán több is, mióta ezt kimondtam, a 80 éveseknek a száma is megnőtt, 60 millió körül, 60-70 millió körül vagyunk, vannak. Én azt hiszem, hogy ezzel a népességi elöregedésnek is nevezett folyamattal, a hosszabb életűségből származó problémákkal igazán nem tudtunk számolni, nem tudtunk fölkészülni. A legnagyobb problémák sorozatát hozza, olyan szempontból, minden előnye mellett is, amiről majd pár szót azért fogok szólni, ami azt jelenti, hogy ha hosszabban élünk, és sokan élünk hosszabban, akkor az azt is jelenti, hogy hosszabban kell, akár tetszik, akár nem, együtt töltenünk a fiatalabb korosztályokkal az életünket. Tehát a nemzedékek közötti kapcsolat hihetetlen módon problémává válhat, illetve termékenyítővé válik. Ez már aztán sok mindentől függ, a kultúránktól, a szokásrendünktől, és talán még az állami gondolkodástól is. Mondok egy adatot, az OECD országok, több mint az Európai Unió, tehát az úgynevezett fejlett országoknak az előrejelzése éppen az idősödéssel kapcsolatosan azt mutatja, hogy körülbelül egy 20-30 éven belül a tagállamok mindenkori költségvetésén belül egészségügyre és szociális ügyre fordítandó keretösszegek 75%-át az idősödésből származó gondok, problémák megoldására kell fordítani. Nincs pardon, benne van a gazdaság, benne van a világ minden anyagi vonatkozása, de benne van a nemzedékek közötti kérdés is. hogy vajon hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy ebből produktív együttélés lesz, avagy ellenséges magatartás, ahogy Hámori József professzor úr éppen az egyik könyvében írta, hogy vajon ellenségnek tekintik-e, idegennek tekintik-e a nemzedékek egymást, és egymás ellen harcba mennek, vagy valami harmonikus irányban megtalálják a közös nevezőt, és közös feladatok és célok érdekében összpontosítják erejüket. Itt az ideje arról is szólni, hogy hazai vonatkozásban hogy állunk. Egyszerre őszülünk, öregedünk, és egyszerre fogyatkozunk. A termékenységünk reproduktivitása sajnálatos módon nem éri el azt, hogy reprodukálni tudjuk a veszteségeket. Egy szóval arról van szó, hogy jelenleg is körülbelül egy olyan 35-40 ezer gyerekkel kevesebb születik, mint ahányan eltávoznak közülünk egy éven belül. Ugyanakkor a 60 éves és idősebbek aránya nálunk is elérte a 20%-ot, minden ötödik ember. És ráadásul a 60 éven felülieknek a fele legalább egy idült betegségben szenved. Legalább két ilyen idült betegségben szenved, 10%-uk. És három vagy több ilyen idült betegségben szenved, 3%-uk, ez is 60-70 ezer ember. Tehát a hazai tükör, a hazai demográfia mellett, a hazai egészségügyre vonatkozóan súlyos feltételeket jelent. És vizsgálatok történtek Magyarországon is, máshol is, amelyek azt kutatták és azt próbálták megérteni, hogy miért van az, vagy legalábbis mi az oka annak, hogy a 60-65 éve fölötti idősödő embereink, időskorú embereink is meghalnak krónikus, súlyos betegségek következtében, ami akkorra aktualizálódik időskorukra. És akkor a következőket állapították meg, hogy ennek az oknyalábnak, ami négy ilyen okcsoportot vizsgált, az egyike a mindenkori egészségügyi ellátás hiányossága mindössze 15-18%-ot jelent csupán. Meglepő. A második csoportban a genetikai kódokat, a kockázatokat, illetve az esélykockázatok arányában a kockázatok túlsúlyát jelenti, amennyire ezt meg lehetett állapítani, az 25%-ot jelent. A környezeti ártalmak 15-20%-ot jelentenek, feltehető, hogy most az utóbbi években azért ez növekszik. És marad valami, mégpedig az életmód. Az az életmód, amely személyesen és csoportosan és közösségileg egyáltalán itt van közöttünk, illetve rendelkezhetünk vele, és ez 35-40%-os okot jelent a 60-65 év utáni súlyos megbetegedések, súlyos halálozással járó megbetegedések vonatkozásában. Még egy újabb vizsgálat is volt, utóvizsgálat, amelyik azt bizonyította, hogy ennek csak 6-8%-át használjuk ki, hogy valamiképpen az életmódunkban változtassunk. És ezt azért emelem ki, mert ez az a lehetőség, amelyen mi személyesen, ha csak valami károsodás az agyunkat nem éri, ha csak valami lelki összeroppanásunk nincs, elmebetegséget nem kapunk, akkor ezzel rendelkezünk. És milyen balgák vagyunk, hogy ezt a hallatlan tartalékot, amely személyiségünk, személyes életünk, és a közösségünk szempontjából is fontos, meghatározó, ennyire nem vesszük igénybe. Ebbe beletartozik az aktivitás, minden szinten beletartozik a táplálkozás, amiről már hallottunk, beletartozik sok minden olyan, ami az ember mindennapi életének a cselekvés szintjén, a szabadidőben, a munkában, a munkaszerepében, a szereptől való megválás után egyaránt rendelkezésünkre állhat. Megérkeztünk egy olyan szakaszához a mai előadásnak, amely végül is a tudományos kérdéseket is közvetítheti, hogy miért törekszünk. George Sacher, az a kiváló gerontológus, azt mondta, hibás ez a kérdés föltevés. Nem azt kell kérdezni, hogy miért törekszünk, azt kell kérdezni, hogy lehet, hogy ennyi ideig is élünk. És van valami igazság, hiszen egészen addig, ameddig ugye egy Jean Kálmán asszony Franciaországban nem érte el a 123. életévét, 122 éves éppen betöltötte a 122. életévét, addig azt mondtuk, hogy az emberi faj maximális életkapacitása, és ez most már tudományos átkötés is, hogy minden fajnak van egy maximális életkapacitása, ameddig élhet bármelyik tagja, 115 év. Aztán kiderült, hogy ő 122 évet élt, és akkor valamiképpen ezen módosítani kellett, és az a módosítás jelenik most meg, hogy most azt mondjuk, hogy sokféle vizsgálat, sokféle okoskodás, sokféle, hát talán azt is lehet mondani, hogy ilyen becslés alapján is, hogy a mai ember, az emberi faj maximális életkapacitása, lehetősége 135-140 év. Hát most keressük is a 135-140 éves embert. Egyelőre nem találtuk meg, sok helyen megjelentkeznek ugye a 120-130 évesek, hagy ne mondjam, volt egy időszak, amikor a Kaukázusban csupa 120-130 éves ugye Matuzsálemért, de kiderült, hogy ezt Josip Viszarionovics Dzsugasvili adta ki utasításba, hogy ugye a legmagasabb rendű társadalomban, legmagasabb rendű személyiségek között ott kell, hogy legyen a 130 évesek nagy tömege. Kiderült az utánvizsgálatokkal, halála után egy nemzetközi csoport, egy kutatócsoport megvizsgálta. Hát voltak tisztes 80-90 évesek, 1-200 éves, de azért a 130 évesek, meg a 140 évesek azok nem egészen így voltak. De azért vannak olyan helyek természetesen, ahol nagyon sok, relatíve nagyon sok 100 éves és idősebb van. Most kezdem Magyarországgal, mert azért ez valamit jelent. Mert a 100 évesek száma és aránya is megnőtt, nem csak a 80 éveseké, és általában 1 millióra számoljuk és számítjuk az ott élő, az népességen belül élő 100 éveseknek az arányát, számát, és Magyarországon ez jelenleg szemben a 60-as évek vizsgálataihoz viszonyítottan, amikor olyan 25-28 körül volt 1 millióra, most 38-40 körül vagyunk. Tehát magyarán mondva, itt is megnőtt a száz. Na de most mondok egy adatot. A világon jelenleg egészen meglepően az 1 millió népességre eső 100 évesek száma, aránya Szardínia szigetén, Nuoro tartományban van, ahol is 1 millióra 240 jut. Ők esküsznek rá, hogy a vörös bor, amit ők termelnek, meg egyéb dolgok, most már mindenütt a vörösbor bekerül a divatba, ugye, és mindenki mondja, hogy azért a vörösbort érdemes fogyasztani. Hát, ugye, ez egy szabad piac előtt még egy szabályozott piac, aztán majd lesz más is. Az alkoholizmus meg egyéb következményeit nem számítják bele. Akkor, amikor a legidősebbeket vizsgáltuk, vagy vizsgálták, akkor az is felvetődött, hogy vajon mi lehet a titka a hosszabb életűségnek, ha már szóltunk róla, hogy a világ egyébként is őszül is, meg hosszabban is élnek az emberek, és ilyen egészen kiemelkedően nőtt meg a 100 évesek és a 80 éven fölülieknek is az aránya, akkor azért találunk olyan helyeket, amelyeket tudományosan vizsgálva tényleg meglepő következtetésekre lehetett jutni. Ilyen volt például az amerikaiak által vizsgált Okinawa szigeti időseknek a 100 évesnél idősebbeknek a vizsgálata, ahol ugye egészen meglepően 600 100 évesnél idősebb embert, nőt, férfit vizsgáltak, zömmel ott is nők voltak, vizsgáltak meg, és kiderült, hogy ezek ráadásul rendkívül kiegyensúlyozottan, derűsen, kedves, személyes kapcsolatok mellett egy fönnmaradt, fönntartó egészség szempontjából különleges életstílust is kialakítottak, egyedileg is és közösségileg is. És ezeknél a 100 éveseknél persze megnézték azt is, hogy a biológiai alapok hogy néznek ki. Úgy tűnik, hogy azért volt valami alapja annak, hogy ilyenné tudtak válni. Még a genetikai kódjaikban találtak néhány izgalmas dolgot, többek között például az örökítő anyagokat hordozó kromoszómák közül a 6-os kromoszómát vették célba, és azt találták, hogy ott van egy olyan gén, amit úgy hívnak, hogy DR1 típusú gén, ami többek között a baktériumok ellen gyors reagálással véd, tehát a gyors hadtest, amelyik rendkívül fontos abból a szempontból, hogy az idősödéssel bekövetkező normál idősödési változásokon belül az immunrendszert, a védekező ellenállító rendszert érintő változásokban az ilyen bakteriális, virális, tehát vírusok, baktériumok, gombák, penészek általi támadásokat ki lehessen védeni, és ez a bizonyos DR1 típusú gén nagyon is fontos, hogy akut, hirtelen kialakuló ilyen fertőzések ne vigyék el a legyengült, esetleg legyengült idős szervezetnek, a védekező rendszerének a gyengesége miatt. És az is megállapították, hogy az úgynevezett DR9-es típusú gén, az viszont nincs jelen. Az azt jelenti, hogy ha ez a gén jelen van és nagyon penetráns, nagyon hatékony, akkor bizony ott a kötőszövetnek a korban előre haladva a súlyos érintettségével az úgynevezett folyamatosan fokozódó kötőszöveti elmerevedés mellett a kötőszöveti gyulladásos folyamatok, reumás betegségek, és nem utolsó sorban például az úgynevezett autoimmun, tehát a saját védekező rendszer által saját sejtek ellen támadó folyamatok vannak előtérben. Aztán megállapították azt is, hogy a 21-es kromoszómán olyan gén van, amelyik viszont, és ez nagyon fontos, hogy ezeknél a 100 éves és idősebbeknél, tehát a szuperszelektívek kiválasztódó, megmaradó, akik kibírták a történelmüket 100 évet vagy többet, ezeknél az embereknél van egy olyan védőenzim, amelyik viszont azt a bizonyos meghatározó örökítésben és fenntartásban, szervezetépítés biztonságában fontos védőenzimet termeli, amely a DNS-t, ezt a kettő spirált védi. És azt hiszem, hogy talán összefoglalva azokat a tudományos kutatásokat, amelyek a hosszabb életűség és az öregedés vonatkozásában szóba jönnek és szóba jöttek, hogy mit lehet tennünk, a következőképpen lehetne illusztrálni. Először is figyelembe kell vennünk, hogy a meghatározó a genetikai kód, egyedi különbséggel. A jövő tehát nyilvánvalóan a genetikai kódnak személyre szabott megismerése. Annak a bizonyos emberiség genomján belüli egyediségnek a megismerése az egyedi esély kockázatok feltárásával. A kockázatok vizsgálata. Mert úgy látszik, hogy a genetikailag kódoltság az a maximális életkapacitáshoz járul hozzá, de amellett feltételeket jelent ahhoz, hogy a személyes részvételünk az életben ezt hogy fog vele sáfárkodni, mit tesz vele a személyes részvételén keresztül, tehát elő lehet hívni kockázatokat, elő lehet hívni esélyeket. A másik ilyen teória az volt, hogy a szabad gyökök, azok az agresszív gyökök, amelyek a szervezeten belül sejtkárosító hatásukkal az idősödés folyamatát befolyásolják, ezeknek az elfogása úgynevezett antioxidánsok révén lehetséges. Azután számos olyan lehetőség is van, amely, és a legfrissebbek közül csak kettőt emelek ki, amely az őssejteknek a beültetésével, az őssejtek kiválogatásával a saját szervezetünkből, a csontvelünkből, sikerrel járhat, hogy az elveszett sejtek pótlását, fölfrissítését biztosítsák. Nyilvánvaló, hogy amikor ezen az űrbárkán az új tudományos eredményeink felhasználásával a hosszabb életűségünkön belül szeretnénk a hosszabban egészségben megmaradást biztosítani, akkor nem elsősorban a még hosszabb életidőt szeretnénk, hanem benne a boldogabb, kiegyensúlyozottabb, és a személyes örömökkel, személyes aktivitással független, önálló és személyes életet szeretnénk biztosítani. És akkor azt hiszem, hogy egy kicsit a földi űrbárkánkkal együtt a kozmikus messziségbe is eljutottunk, amikor bemutatjuk a galaxisunkat, amely a naprendszerünket jelzi, ennek az óriási tejútrendszernek itt a szélén, amely természetesen egy egészen kis légypiszoknyi mennyiség, egy légypiszoknyi hely, és ezen belül a földi űrbárka pedig nem is látszik, rajta a másfél méteres ember, aki belelóg a végtelenbe, még kevésbé tudja önmagát másképpen kifejezni, csak azzal a szellemiségével, melyet az ember egyedül képvisel egyenlőre az univerzumban. Ahhoz, hogy azonban az idősödés és időskor folyamataiban kellőképpen tudjunk személyesen fönnmaradni, közösségünkben kreatívan, hatékonyan fönnmaradni, ahhoz jellemre, személyes elkötelezettségre és olyan kvalitásokra van szükség, amely persze kezdődik a magzati élettől, a fejlődésünk során a gyermekkoron keresztül, a jellemünk kialakításával. Széchenyi György idézetét szeretném, Széchenyi György püspök idézetét szeretném most bemutatni, aki fölhívja a figyelmet, és ez a Széchenyi István ősei közé tartozik, ő maga 103 éves korig élt, az ember hivatása, hogy bűneit leküzdve ismét egyesülhessen teremtőjével, ez legbiztosabb fogózót a hit, a remény, a szeretet, isteni parancsa, valamint az okosság, az igazságosság, a lelki erő és a mértékletesség sarkalatos emberi erényei adják. A földi világ harcainak sikeres megvívásához a bátorság és az emberi hűség lelki támaszát sem nélkülözhetjük. Elindultunk a parányok világától, talán nem mondtam, de egy nagy kaland, egy nagy utazás az életünk, és ennek az utazásnak a befejezése a végtelenből a végtelenbe, nem időhöz, nem öregedéshez, hanem emberi személyiségünk spiritualitásához tartozik. Mielőtt azonban erről a spiritualitásról szólnék, megemlítem, hogy az a bizonyos kobold, aki Nyírő Gyulának a csodálatos csodakapuját exlibriszén keresztül megpróbálja kinyitni azt a csodakaput, az a Nyírő Gyula féle szimbólum azt is jelenti, hogy a tudomány itt van, a tudományos kutatások kinyitása, felhasználása, éppen az idősödés életminősége és egészsége, fenntartható egészsége szempontjából perdöntő. Most már csak az kell, hogy mindazzal együtt, amit itt hallottunk, megpróbáljuk a tudomány kapuját ne csak elérni a kilincsét, hanem át is törni. Ez azonban sok minden kell. Többek között az, hogy a technikai civilizáció, a technikai civilizációnak azok az eredményei, amelyek kecsegtetnek, amelyek az ember hosszabban, fiatalon, az örök ifjúság vágya mellett a technikai bravúrokkal fiatalon tartását is eredményezhetik. Hogy tudjuk, olyan plasztikai sebészet, amely megfrissít külsőleg, olyan műveletek, amelyekkel csipeket ültetünk be, és vezéreljük az elromlott működéseket az idegpályák, kiesett idegpályák helyén. Hogy el tudjuk érni azt, hogy az a bizonyos 42 éves koráig, 4 éves korától vak ember, akinek beültettünk őssejteket, tudomány ezt elérte, a látóideg területére, ezzel látóvá vált, csak egy probléma adódott, hogy nem tudta, hogy mit lát. Mert kiesett az a jó néhány évtized, és nem látott vele. És Guillaume szavai jutnak eszembe, ennek a francia filozófusnak, aki ennek ellenére merem citálni, azt mondta, tudom, hogy a látás szenvedést jelent, mindegy szemem láss. Ennek a látásnak a birtokában, a tudományos módszerekkel, a csipek és technikai bravúrok világában az emberségünk, a személyes örömünk, a személyes boldogulásunk azt a pszichés energiát hozza előtérbe, amely a biológiai, genetikailag kódoltságunk mellett a pszichés örömszerzéssel, a pszichés energiákon keresztül befolyásolni tudja testi működéseinket, megelőző jelleggel, gyógyító jelleggel, ezt hívjuk pszichoszomatikának, és a személyiségvizsgálatok bizonyítják, amelyeket több mint 20 éve, 20-25 éve végeztem magam is, hogy ezek a személyiség szerkezeti adottságok, amelyeket genetikailag kódolt a őseinktől szerzett genetikai program, a személyes pszichés részvétellel előre megjósolhatóan, mint hajlamok befolyásolhatók. Olyan eredményeik vannak, amelyeket nemrég két skandináv kutató közölt, 65 éves kortól 71 éves korig követtek egy csoportot, és azt nézték, hogy a 6 év alatt hogyan öregszenek, hogy maradnak egészségesek vagy betegek, hogy halnak el, akik elhaltak, és kiderült, hogy azok, akik 6 éven keresztül relatíve jó egészségi, fenntartott egészségi állapotban élték az életüket, és mi több aktívak, tevékenyek, szellemileg frissek, érdeklődők, és jó közérzéssel, jó hangulattal, ambiciózusak maradtak, kétszer annyian voltak azok, akiknél az előző személyiségben megértő, szolidáris magatartás, személyes biztonságukat fönntartó bizakodás volt, tehát a személyiség alapvetően megszabta életük későbbi folyamán is mindazt, amit az egészség, a betegség együttesében, esélyek és kockázatok szintjén gondolunk és tudunk. Befejezésképpen még talán annyit, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, szeretnénk minél hosszabban, de minél egészségesebben, minél kevesebb kockázattal élni, és szeretnénk mindezt az utódaink felé is biztosítani. Igen ám, csak hogy ezen az utazáson, amiről most szó van, ezekről a kalandokról, amelyekről most szó van, úgy tűnik, hogy az egész életívünk és az egész életünk során mindig számolnunk kell azzal a kettősséggel, hogy egy aktiváció és egy gátló tényezőnek az aránya fogja eldönteni, hogy a jóból rossz lesz, rosszból pedig jó lesz. Nagyon érdekes, hogy a legfrissebb kutatások is azt mutatják, hogy a genetikai kódoltságokban is például egy olyan folyamat, amely a sejtvesztéseknek a szintjén, a sejtek károsodásának a kitakarítását, vagy a fölösleges sejtek eltávolítását eredményezik, olyan bonyolult rendszerrel függenek össze, amelyben az igenek és a nemek, az aktivációk és a gátlások aránya dől el, aránya szerint dől el, hogy hogy történik az egészségben fönnmaradó életúti eseményünk a legidősebb korig. Befejezésképpen még egyszer azt mondom, hogy azok a változások, amelyeket mi megélünk, azok a történések, amelyek személyes életünkben, hangulatunkban, kedélyünkben végbe mennek, azok bizonyítják azt, hogy a személyes életünk összefügg az idősödés folyamataival, az öregkor minden keservével, és összefügg azzal, hogy az idős korunkban vajon el tudjuk-e fogadni úgy a közeledő halált, ahogy ez Cicero és Cato vitájából kiderült, mint végső utat, végső közös utat, hogy előtte a személyes részvételünk ne kudarccal végződjön, hanem egy életív mentén, egy megfelelő befejezéssel a személyiségünk, az ember harmadik életszakászának a fejlődését bizonyítsa. Mind az agykutatások, vizsgálatok, mind pedig az egészség és betegség vizsgálatok bizonyítják, hogy nem igaz az, hogy az élet az idősödéssel kötelezően elbutulással, hanyatlással végződik. A vizsgálatok szerint a 65 éven felüli idős embereknek 90-95%-a kellő személyes részvétellel, kellő szellemi képességgel rendelkezik, hogy a memória működésekben és a napi gondolkodás szintjén a saját személyes életét fönntarthassa. Önállóan, függetlenül is, ha kell. Ha csak a többi testi működések zavarai ezt nem befolyásolják. Azt azonban el kell érnünk, hogy a megmaradt kapacitás, a megmaradt sejtek, a központi idegrendszer megmaradt sejtjei között, a sejtek közötti kapcsolatok újraképzését a kíváncsisággal, az érdeklődéssel, a figyelemmel, a személyes hangulati részvétellel megedzük. Nyilvánvaló tehát, hogy a fejlődés harmadik szakasza az egyben a lehetőségek és a feltételek harmadik szakaszaként a szellemi fejlődésünk lehetőségét is adja. Ezért mondjuk azt, hogy kétféle intellektusról beszélünk. Az egyik intellektus az, ami az eszességi tudás, amit elsajátítunk az életünk során, de főleg az iskolázásunk során. A második szakasz a tapasztalati, élmény, intellektuális fejlődés lehetősége, ami abban, amit említettem, hogy az idős már volt fiatal, fiatal még nem volt idős, adja össze azt, ami az élet hosszon keresztül, a legidősebb korig is ezt a bizonyos második intellektuális fejlődést biztosítsa, ezt pedig nem IQ-val, mint az eszességi intellektus, hanem EQ-val mérjük. Vagyis emotional intellektussal, kócienssel. Azt is jelenti ez egyben, hogy az ember küzdelme, minden nehézség és minden gondja, problémája, testi és lelki nyomorúsága ellenére a madácsi mondattal fejezhető be, még akkor is, hogyha ilyen problémák, ilyen gondok, ilyen kockázatok érnek, ember küzdj, és bízva bízzál. Ennek az örökké érvényes mondásnak a segítségével tudjuk megérteni is azt, hogy azok az emberek, akiket óriási csapások értek, akik óriási terheknek voltak kitéve egy életen keresztül, a szervezetük sokféle próbának volt kitéve, valamiféle belső genetikai kódjukat kihívó edzettségek keresztül tudtak fönnmaradni, kielégíten jó állapotban, legidősebb korúban is. És az öregedés, hosszú öregedés, vagy örök ifjúság valamiképpen ezzel a hosszú utazással illusztrálható, amelyet ezzel a befejező zenével is, muzsikával is szeretnék illusztrálni.
Fáradtnak tűnt, mint ha nem a régi volna, hol van a tűz, hova lett a mindig sóvár régi láz, az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg, az ember soha el nem téved. Égi láz, a bizonyos égi láz, tőled kaptam a